2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
10 évvel ezelőtt ismertem meg Janit és Vivit, egy enyhén értelmi fogyatékos szerelmes párt. Akkor még egy bentlakásos intézményben éltek, körülbelül 150 másik emberrel egy fedél alatt. Éppen költözni készültek, úgyhogy pár hónappal később, 2016 tavaszán már egy szép, új családi házban találkoztunk ismét. Azért látogattuk meg őket akkori kollégámmal, Magócsi Mártonnal, hogy riportot készítsünk arról, miként változott meg az életük, mióta nem 150, hanem csak 10 lakótársuk van.
Itt hol lehetünk?
Külön-külön szobánk van.
És akkor így jó, meg a kilátás is.
Kinéze.
Na, itt vannak ugye a gyümölcsfák, itt lesznek gyümölcsfák. Majd. Nyújtetünk majd borsót, babot,
majd akkor zerret,
paprikát, paradicsomot.
Kiderült, hogy napközben továbbra is a régi intézményükbe jártak dolgozni. Jani akkor éppen dobozokat hajtogatott, Vivi pedig szőnyegeket szőtt.
És amikor szólnak, akkor szoktunk így közösen beszélgetni.
Talán a vacsora
készítés.
Besegítünk.
Hát besegítünk. Krumplit pucolni, zöldséget, vagy hagymát. Meg szoktunk teríteni. Kipakolni a kegyenet, mindannyian együtt vacsorázunk. Megvárjuk ugye a többieket, mi mindenki az asztalhoz ugye leül, és akkor úgy együtt közösen fogyasztjuk a vacsorát. Hát vacsora után a feladatot ugye mindenkinek el kell végezni, levinni a szennyest, akkor a szemeten, akkor fel kell söpörni, fel kell mosni.
Vivi és Jani költözését az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb szociális átalakítása tette lehetővé. 2007-ben Magyarország is ratifikálta az ENSZ fogyatékos jogi egyezményét, amivel azt is vállaltuk, hogy tömegintézmények helyett szabadságot és önálló életet adunk a fogyatékos embereknek, miközben persze segítjük is őket, amiben kell. A Fidesz kormány egykori államtitkára, Cibere Károly pár hónapja érzékletesen írta le egy konferencián, hogy mi az értelme az átalakításnak.
Ezt fogva körülbelül védeni kell, mert ez adja vissza a fogyatékos embereknek azt a hitét, hogy az intézményekből nem csak egy út van, a temető.
Az intézmények felszámolása lassan halad. 8 évvel ezelőtt 15 ezer, most 12 ezer fogyatékos ember él intézményben. De nagyobb baj, hogy az átalakítás nem pont úgy zajlik, ahogy kellene. Ezt kimondta már az ENSZ is, most pedig erre jutott a TASZ jogvédő szervezet friss jelentése is. A probléma röviden, hogy sokszor egyszerűen mini intézményeket hoznak létre. Ezek élhetőbbek ugyan a régieknél, de a lényegen nem változtatnak. Az ott lakók ugyanúgy a többségtől elzártan, korlátos szabadságban töltik a mindennapjaikat. Mai podcastunk vendége Csabai Lúcia, a TASZ fogyatékosságügyi szakértője, akitől először azt kérdezem, mi is a baj egyáltalán a tömegintézményekkel. Én Szurovec Ildős vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Úgy képzeljétek el, vagy képzeljék el, hogy alapvetően reggel felkelnek, meghatározott időben kell étkezni, és a munka, a támogatások, a különböző fejlesztések, mert azért az önálló életvitel egy mondjuk súlyos fogyatékossággal élő személy számára azt jelenti, hogy folyamatos támogatás és fejlesztésben kell, hogy részesüljön. Ez is ugyanúgy az intézmény falain belül valósul meg, tehát minden a köré szerveződik, és nincs benne választási lehetősége, hogy hol éljen, ki kell legyen egy lakóközösségben, hogyan alakítsa a mindennapjaikat. Egyáltalán a szabadidejükről való döntésre sincs kb. Semmi joguk, vagy egyébként nagyon kevés. És minél nagyobb az a csoport, minél nagyobb egy intézmény, annál korlátozottabbak a lehetőségek ebben a folyamatban.
2016-ban 15 ezer, ma 12 ezer fogyatékos ember él ilyen intézményekben, ami nem túl drasztikus csökkenés, pláne ahhoz képest, hogy a TASZ szerint ideális esetben ez a szám nulla lenne. Támogatott lakhatásban, vagyis az újfajta ellátásban negyed annyian, körülbelül 3 ezeren élnek. De kikről beszélünk egyáltalán?
azt nevezzük alapvetően fogyatékosságnak, ami a hétköznapi életvitel szempontjából súlyosan korlátozza a társadalmi részvételt, az önálló életvitelt, és itt gondolhatunk például érzékszervi fogyatékosságra, látás, hallás különböző fokaira, értelmi fogyatékosság, autizmus spektrumzavar, mozgáskorlátozottság, pszichoszociális fogyatékosság különböző más területei, beszédhiba, beszédfogyatékosság, súlyos és halmozott fogyatékosság. És emellett fontos még hangsúlyozni, hogy nem csak a fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe, hanem ugyanúgy a pszichiátriai diagnózissal élő szenvedélybeteg emberek is, de most ugye elsősorban a felnőtt fogyatékossággal élő emberekről beszélünk.
Igen, és a felnőtt fogyatékossággal élő embereken belül van olyan csoport, akik inkább érintettek ebben a tömegintézményi ellátásban?
Nagyon eltérő az, hogy mikor dönt úgy egy család, hogy mondjuk ilyen ellátást igénybe vesz. Egyrészt nagyon sokan élnek ma tömegintézményben, akik korábban zárt vagy olyan gyermekvédelmi ellátásban részesültek, ahol nem volt lehetőségük mondjuk, és fogyatékosságban érintettek, vagy pszichiátriai diagnózissal élnek.
Tehát eleve nem a vérszerinti családjukkal nőttek
mondjuk,
fel,
igen,
hanem mondjuk
nem,
nevelésbe
igen,
vették állami gondozásba, és sokan átkerülnek.
Igen, mert ugye nagyon sok család már gyermekkorban szembesül ezzel a problémával, hogy nem tudják ellátni a gyermeküket. Kis településeken nagyon kevés szolgáltatáshoz férnek hozzá családok, tehát nagyon-nagyon kevés az a segítség, amit kapnak mondjuk egy fogyatékossággal élő gyermek nevelésében, fejlesztésében, és nagyon sokszor a kis településeken és olyan zárt szolgáltatás hiányos részeken kényszerülnek ilyen döntéshez a családok, ahol mondjuk nem egy nagyváros, vagy egy viszonylag jobban ellátott város, központi hely biztosítja számukra az ellátást, hanem tényleg ebből kiszorulnak, és mondjuk falvakban, kis településeken élnek. Ők sokkal nagyobb eséllyel kényszerülnek arra, hogy minél, hogy nagy intézményben, vagy bentlakásos intézményben kerüljen a gyermekük, vagy később a felnőtt családtagjuk.
Tényleg mindenki azt mondja, a kormány is azt mondja, hogy a támogatott lakhatás az, ami jobb, mint ez a bentlakásos intézményi ellátás. Mit jelent pontosan a támogatott lakhatás egyelőre így elvi szinten? Tehát miben különbözik ez attól, amit az előbb elmondtál, a szigorú napirendtől, a zsúfoltságtól? Hogy kell ezt elképzelni?
A támogatott lakhatás önmagában pont a csoportos intézményes működést számolná föl. Itthon ezért ez nem így van, de hogy alapvetően az az ilyen fő különbség, hogy a lakhatás és az, hogy hol él valaki, mondjuk egy házban, és az egyéb szolgáltatások, például a egyéni fejlesztések, a munkahely, a szabadidő és egyéb dolgok, amiket ugyanúgy igénybe vehet az önálló életvitele szempontjából, az elkülönül egymástól. És dönthessünk arról, hogy mondjuk hol veszünk igénybe étkeztetést, vagy lehet, hogy nem is kell igénybe venni, és hogy szeretnénk bevásárolni valahol, és ezekről így dönthessünk a mindennapi működésben, az biztosítja a támogatott lakhatás.
Tehát akkor elvi szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen nagy intézményből kiköltözik valaki egyedül, vagy a párjával, vagy akivel akarna egy közös lakásba.
Igen.
És hogyha attól függően, hogy neki éppen mire van szüksége, tehát lehet, hogy mondjuk arra képes, hogy elkészítse magának minden nap az ebédet, vagy
igen,
bármi ilyesmi.
Igen.
De hogyha mondjuk erre nem képes, akkor ebben is segítséget
igen,
kap.
Igen, külön segítséget.
Attól függően, hogy ő éppen milyen állapotú.
És mivel ez a jogszabály, vagy hát maga a támogatott lakhatás szabályozási környezete nagyon puha, ilyen nagyon képlékeny, ezért nagyon eltérő támogatott lakhatások tudnak ma Magyarországon létrejönni. Tehát például amit említettél, hogy alapvetően simán jön létre olyan támogatott lakhatás, ahol egy-két fő él, és már dolgozik mondjuk egy teljesen más helyen, egy más szolgáltatónál, vagy akár a nyílt munkaerőpiacon, van esetfelelőse ugyanúgy, akitől segítséget lehet kérni a mindennapok támogatásában, ügyek intézésében, de az mondjuk hetente csak egyszer vesz igénybe, őt keresi, de hogy szabadon lehet keresni, szabadon lehet kapcsolódni, és mondjuk nincs egy 24 órás felügyelet a
mint az intézményben.
Mint egy mondjuk egy intézményi
Akkor van ilyen is Magyarországon,
van
tehát van olyan támogatott lakhatás, ami jól működik. A podcast elején idézett egykori államtitkár, Cibere Károly a Gödi támogatott lakhatást emelte ki pozitív példaként. Ez volt az egyetlen intézmény bezárása, amit nem uniós, hanem hazai forrásból finanszíroztak. De a Gödi történet nem csak ezért emlékezetes, hanem az előzmények miatt is.
Súlyos visszaélésekre derített fényt egy nemzetközi jogvédő szervezet Magyarországon. Többszöri vizsgálatuk alatt megállapították, hogy a Gödi Topház speciális otthonban embertelen körülmények között tartják a súlyosan beteg fiatalokat. Az épületben több szobában ágyhoz kötözött gyerekek, rácsos ágyba zárt 20 évesek feküdtek lesoványodva. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a fotók megjelenése után bejelentette, felgyorsítják az intézmény bezárását, az intézményvezetőt pedig azonnal felfüggesztették.
Ez 2017-ben történt, azóta a Strasbourgi Bíróság is foglalkozott az üggyel.
10 000 eurós bírságot kapott a magyar állam az Emberi Jogok Európai Bíróságától, mert sérültek az élethez való jogok a Gödi Topházban. A bíróság azt is megállapította, hogy az intézményben nem vizsgálták ki megfelelően egyik lakó halálesetét sem.
Az új Gödi támogatott lakhatást a Máltai Szeretetszolgálat tartja fenn. Csabai Lucia csak távolról ismeri az ottani működést, ami szerinte valóban közelebb lehet az ideálishoz. De a legtöbb esetben nem ez a helyzet. Most jelent meg egy új jelentésetek, amiben néhány ilyen támogatott lakhatást vizsgáltok, és igazából ott hát arról írtok, hogy valójában ezek ilyen mini intézményekként működnek. Most megint csak arra kérnélek, hogy írd le azt, hogy ezekben hogy néznek ki a hétköznapok, miben más, mint amit, ahogy korábban éltek ezek az emberek, és mi az, ami miatt bíráljátok ezt?
Az látszik, hogy azért nagyon erősen szabályozott még mind a mai napig. Tehát úgy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag tényleg reggel felkelnek, ugyanúgy van egy intézményi busz, ami beszállítja őket a nagy intézmény területére, a korábbi nagy intézmény területére. Tehát ugyanott dolgoznak, ugyanúgy kapnak fejlesztéseket, ugyanazoktól az emberektől, és ugyanolyan formában. Tehát gyakorlatilag a hétköznapok rutinjai teljes mértékben ugyanazok amik korábban a kiváltás előtt voltak. És hát ennek nagyon-nagyon nem így kellene, hogy történjen. És ugyanúgy étkeznek, ugyanott, ugyanabban a felosztásban, ugyanakkor kapják a reggelit, az uzsonnát, a 10 órait, az ebédet, vacsorát, mindent gyakorlatilag. Ugyanolyan intézményes környezetben nem tudnak arról dönteni, hogy mikor egyenek, mikor legyen a szabad idejük, és hogyha mondjuk hamarabb befejezik a munkát, mert egyébként nagyon sokan nem dolgoznak napi 8 órában, akkor sem tehetik meg azt, hogy hazamenjenek rögtön, hanem meg kell várni mindenkit, és általában 15:45 és 16 között ugyanúgy intézményes buszok szállítják vissza a támogatott lakhatás helyeire, ami most már nem a nagy intézményben van, de a településen is olyan helyeken, ami megnehezíti azt, hogy egyébként a helyi közösséghez tudjanak kapcsolódni. Mondjuk nincsenek járdák, nincsen kiépített megfelelő közlekedés, és haza is érnek mondjuk 4 órakor, nem tudják azt megtenni, hogy bemenjenek mondjuk a helyi könyvtárba, vagy igénybe vegyék valamilyen helyi programot, mert egyrészt erről általában csoportosan döntenek, és nagyon kevés az a személy, aki ott segíti őket. Tehát általában úgy van, hogy egy személy van velük 4 óra után, és nyilván egy ember nem tud mindenkinek egyéni elvárásai és szükségletei alapján, vagy kívánságai szerint segíteni. És ami önállóság van jelenleg, amiben fejlődést láttunk, az tényleg mondjuk a hétvégi, vagy a vacsoránál való segítkezés, de mondjuk a hétvégi étkezések előkészítése, de hogy abban is azért nagyon erős az intézményi kötöttség, tehát rendelik az ételt, abban sem tudnak dönteni, hogy honnan, mit tegyenek gyakorlatilag, és a szabad idejüket sem tudják egyénileg alakítani, mert nincs olyan támogatás, ami ezt jelenleg biztosítaná.
Amit ti vizsgáltatok, itt ilyen 10-12 fős...
12 fős alapvetően, igen, és általában 2 fő lakik egy szobában.
Akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy igazából az, hogy mennyire kívülről szervezett a napjuk, a napirendjük, az nem nagyon változott, pedig ez lett volna igazából a lényeg. Ami viszont jobb, az az, hogy mégiscsak egy kényelmesebb helyen élnek, tehát kevesebben vannak egy fedél alatt, lehet, hogy egy szobában is kevesebben vannak, lehet, hogy jobban néz ki az a ház, gondolom én, hogyha most építették föl, mint az a régi kórházszerű berendezés. Ezt így jól írom le nagyjából?
Igen, azért ebben is voltak nagyon sok ilyen buktató és akadály, mert hogy nagyon sokáig álltak például ezek a házak, mert nem tudták, COVID és egyéb és beszerzési problémák miatt ez akadályozva volt. Szóval, hogy nagyon sok esetben most fel kell újítani őket, mert mondjuk egy-két évig álltak, és a jelenlegi fenntartó azért küzd azzal, hogy ezeket újra lakhatóvá tegye.
És hogy látod, hogy mi ennek igazából az oka? Tehát már az alapkoncepció se volt jó, nem is tudták ezt, hogy kéne jól csinálni, vagy tudták, megvoltak az elképzelések, csak közben valahol félrecsúsztak ezek a dolgok.
Azt látjuk, hogy az alapvető probléma az, hogy a nagy intézmények, tömegintézmények felszámolását, átalakítását magukra a nagy intézményekre bízták, és a korábbi fenntartó és az ahhoz kapcsolódó intézményvezető, és mindenki ugyanúgy, ők felelősek a kiváltás megvalósításáért. Most gondoljunk bele, hogy így hogyan tudná önmagát felszámolni egy rendszer, ami egy teljesen másfajta működést feltételez a közösségi lakhatás működése, mert itthon ugye támogatott lakhatásnak hívjuk, de mi valójában közösségi lakhatásnak gondoljuk, ami ezt biztosítaná. És pont ez a közösségi szó mutatja azt, hogy egy teljesen más fajta működést feltételezne. Azt látjuk így fő problémának, hogy mondom, a korábbi intézmény lett érte felelős, és ebben nem vont be értemben más szolgáltatókat, például önkormányzati és egyéb civil egyházi helyi közösségi szervezeteket, szolgáltatókat, akikkel együtt tervezve egy helyi viszonyokra kialakított formában sokkal inkább meg lehetne az önálló életvitelt tényleg sokkal inkább lehetne támogatni. És a másik fő probléma az a költségvetés szervezés, hogy nincs Magyarországon nincs személyi költségvetés, személyes költségvetés attól függ, hogy nevezzük.
Személyes költségvetés alatt mit értesz?
Alapvetően nagyon sokfajta értelmezése van, de azt biztosítaná, hogy az érintettek maguk, érintettek és az ő támogatóik, mert nagyon sok esetben ugye támogatás szükséges ahhoz, hogy a döntésben ők megfelelően döntsenek a saját működésükről, de hogy a támogatóik és ők maguk nem tudnak azokkal a költségekkel rendelkezni, amik mondjuk az ő ellátását biztosítana. És ahol érdemi nagy változás bekövetkezett, azért azt látni, mint Hollandia, mondjuk Nagy-Britannia esetében, hogy azért a személyi költségvetés vagy személyes költségvetésnek a bevezetése egy nagy átütő erővel bírt, mert egy teljesen más működést tesz lehetővé az, hogyha van egy X összeg, amiről adott települési környezetben az érintett és támogatója tud dönteni arról, hogy egyébként kitől vesz igénybe a személyi segítséget, hol legyen a munkája, stb. Tehát,
ez többbe kerülne, mint amennyit most költünk ezekre a rendszerekre, vagy csak másképp kéne elosztani?
Mi azt gondoljuk, hogy más elosztási rendszert feltételez.
Szakértők szerint végső soron senki se volt érdekelt a projektek sikerességében, sem az önkormányzatok, akik sokszor nem szívesen látták az új lakókat, sem a régi intézmények vezetői, sem az ott dolgozók. De ők vajon miért nem?
Van egy régóta fennálló jelenség, ez a hospitalizáció jelensége, ami azt jelenti, hogy az nagy intézményben élő emberek nagyon sokszor így leépülnek, elfelejtik, hogy hogyan döntenek, hogyan egyáltalán van lehetőségük dönteni, hogy ezt hogyan tudják mondjuk a saját szabad idejüket kialakítani, stb. Emberi kapcsolataik leépülnek, és csak mondjuk az intézményben élőkkel kapcsolódnak, nem tudják, mi az a szomszédság, stb. Tehát nagyon sok szempontból így az intézményes működés így jellemző lesz az hétköznapjaikra, kevesebb emberrel találkoznak, nagyon beszűkül a terük, és hozzászoknak, hogy mások mondják meg, hogy mit csináljanak aznap. Ugye ez a hospitalizáció jelensége, és azt tapasztaljuk, és nagyon sok kutatás is vonatkozik erre, hogy nem csak az érintettek, hanem az ott dolgozók is a hospitalizáció hatása alá kerülnek, és hiába szeretnének változtatni, azért azok a korábbi, ugye ezekben a nagy intézményben nagyon sokszor nagyon elkötelezett emberek dolgoznak, akik próbálnak tényleg mindent így feláldozva az életüket, nagyon sokszor egyébként, akikkel találkoztunk is, mondjuk nagyon kevés szabad időt vesznek igénybe, vagy szabadságot vesznek ki, mert hogy annyira elkötelezettek. De hogy nagyon sokszor ez az intézményi módon elkötelezettek, hogy, hogy ez a paternalista nagyon sokszor így...
Volt, aki azt úgy mondta, hogy ez a túlgondoskodás
jelensége, abszolút, igen, hogy helyettük is megoldani, és minél jobban, és akár tényleg a teljes jó szándékkal, szóval nem feltétlenül, sőt, tényleg, szóval, hogy nagyon elkötelezett emberek dolgoznak itt, de hogy mégis ehhez hozzászoktak, és hogy ebben egy erős változás, egy teljesen más működésmódra ráállni, ők maguk is, az egy nagyon hosszú, nem az, hogy hosszú folyamat, de hogy nagyon nagy támogatás igényel számukra is, és nagyon sokszor az a, mondjuk a kiváltásban is az a kis módszertani támogatás, amit kaptak meg felkészülés, nagyon sokszor mondjuk évekkel korábban, mint ahogy a kiváltás maga megtörtént, az nagyon kevés. Tehát nagyon sok támogatásra lenne nekik is szüksége ahhoz, hogy szemléletbeli, módszertani támogatással felvértezve tudjanak működni a hétköznapokban.
Láttok arra valamiféle nyitottságot, hogy ezeket a problémákat a kormány orvosolja, kezelje, volt-e bármilyen párbeszéd ezzel kapcsolatban?
Az, hogy a nagy intézmények és a tömegintézmények felszámolását elkezdték szisztematikus módon felépíteni, az egy nagy vállalása a mindenkori kormánynak, államnak, de hogy önmagában azért ez nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és nagyon alapvető változások lennének szükségesek ahhoz, hogy ezt biztosítsuk. Szóval, hogy egy érdemi változást valójában nem látunk, mert ez egy nagyon-nagyon komplex és nagyon átgondolt és egy sokkal nagyobb horderejű változása lenne ahhoz szükség, hogy a támogatott lakhatás ma Magyarországon közösségi lakhatásként tudjon működni.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának elheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes TAB nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Zenei és hang, Irsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.